Szeretett testvéreim, az élő Isten igéjét, amelynek alapján a Szentlélek segítségül hívásával Urunk üzenetét hirdetni kívánunk közöttetek a mai estén. A Lukács hívása szerinti evangélium 24. részéből a 13-tól a 17. versig terjedő ige szakaszból olvasom. Még Isten igéjét olvasom és magyarázom, foglaljuk el a helyet. Lukács evangélium a 24. részéből a 13-tól 17. versig terjedő ige szakaszból így szól hozzánk az élő Isten írott igéje. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve. És beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk, miről beszélgettek egymással útközben. Erre szomorúan megállt. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreimet, ha Isten megengedi élnünk az elkövetkező estéken, és majd a vasárnapi Isten tisztelten is, ezekről az Emmausi tanítványokról lesz szó. Amikor összefoglaltam ennek a néhány estének a mondani valóját, ezt a címet adtam ennek a sorozatnak, az ismeretlen indítás. A mai esti szolgálatnak pedig ez a címe, két szomorú tanítvány indulása. Mert ebben az ige szakaszban, amit felolvastam közöttetek, valóban két olyan embernek az indulásáról olvasunk, akikről kiderül, hogy közük volt Jézushoz, akik közelebbi kapcsolatba álltak vele, tanítványai voltak. És mi volt az oka az ő szomorúságuknak? Az, hogy ők az ünnepre, a Páska ünnepére mentek fel Jeruzsálembe. És azon az ünnepen egészen más kaptak, mint amit az ünneptől vártak. Hiszen azon az ünnepen nem egyszerű állatokat mutattak be áldozatul az Istennek, hanem a világ megalapítása óta elrendelt áldozati bárány, Jézus Krisztus volt az áldozat. Ők értetlenül álltak Jézus Krisztus kereszthalála előtt. És még az a jó hír sem vidította fel őket, hogy amikor húsvét reggelén korán néhány asszony kiment Jézus sírjához, hogy mint egy utolsó tiszteletét, szeretetét kifejezze az elhunyt iránt, és drága kenettel megkenjék Jézus testét, ugye ők ott az angyalokkal találkoztak, akik a jó hírt mondták, mit keresitek a holtak között az élőt, nincs itt, hanem feltámadt. Ők sietve nagy örömmel mentek vissza a többiekhez, elmondták, hogy mit hallottak az angyaloktól, és azt olvassuk, hogy az ő beszédük üres fecsegésnek tűnt, nem hittek nekik. És nem vidította fel őket az, hogy állítólag Jézus tényleg él, üres a sír, feltámadt a halálból. Nem látták értelmét annak, hogy tovább együtt maradjanak a többiekkel Jeruzsálemben. Egyetlen egy cél lebegett a szemük előtt, minél hamarabb útra kelni, és elmenni innét, mindegy, hogy hová. Amikor erre a szolgálatra készültem, elgondolkodtam rajta testvérek, hogy szeretünk ünnepelni. Néha előfordul, hogy különböző szekták vádolnak is bennünket az ünnepeink miatt. Vannak, akik egyenesen azzal támadnak, hogy Jézus nem hagyott ünnepeket. Emlékszem rá az egyik alkalommal, amikor hozzám is eljöttek kettessével, most nem mondom, hogy ki tudjátok, hogy kire gondolok. Tudták, hogy lelkész, akik így volt, de csak azért is jöttek. És éppen egy nagypénteki istentisztelet után jöttek, mindjárt megszólítottak az udvaron, hogy mit szólok az ünnepekhez. mondtam, hogy azt szólom, hogy nem az ünnepekkel van baj, hanem az ünnepléssel van baj. Mert Jézus Krisztus minden ünnepen ott volt. Mondtam, hogy cáfoljanak meg, ha nem igaz. Ott volt a lombsátor ünnepén, ott volt a páska ünnepén, ott volt rendszeresen a templomban az Isten népe között, sőt, amikor ugye elfogták, éppen azt mondja a Getsemánékelte, hogy úgy jöttetek ellenem, mint valami gonosztevő, meg rabló ellen, holott minden nap köztetek voltam a templomban. De ez a kiórátok, a sötétség hatalmáé. Az már más kérdés, testvérek, hogy mit tettünk az ünnepekkel. És mit teszünk az ünnepekkel. Sajnos a keresztény világnak is nagy nyomorúsága az, hogy az ünnepeinkből már nagyon sok helyen hiányzik az ünnepel. Karácsonykor jön a nagy ajándékozás, ünnepelünk ugye fenyőfát, meg a sok csillogást, villogást, és éppen a lényeg, az Isten fia, aki gazdag léttére, szegényé lett értünk, ő maradt ki nagyon sok embernek az ünnepléséből. Vagy nagyon sokszor úgy vagyunk vele, mint ahogy Békei Tamás írja, majd értesítünk című versében, mintha az Úristennel beszélgetne. Azt mondja, hogy Uram, mi nagyon elfoglaltak vagyunk, hétköznap nem érkezünk veled foglalkozni, mert túl sok a munkánk, pénzt kell keresni. Aztán az ünnep napjainkat se foglald le egészen, mert el kell pusztítani étel meg italhegyeinket, szóval majd értesítünk. Elállva a világ és az emberiség nagy része. Hétköznap ne gyere Jézus, mert nincs időnk veled foglalkozni. Hát az ünnepeinket se foglald le, hát nem azért sütünk, főzünk annyit, hogy aztán veled foglalkozzunk, az étel meg az ital hegyeket el kell pusztítani. Majd értesítünk. És általában úgy telik el az ünnep, hogy néha egy ünnepnek a végén fáradtabbak vagyunk, mint ahogy hozzákezdtünk. Majd nagyon sokszor testvérek, sok ember számára az ünnep szinte teher. Alig várjuk, hogy már vége legyen, és újra munkába álljunk, és pörögjön. Az Ézsaiás könyvében az első részben maga az Úristen mondja vádként az ő népének, hogy ki kívánja tőletek, hogy színem előtt megjelenjetek, udvaromat tapossátok, szűnjetek meg, védkezni, ne hozzatok többet hazugáldozatot, mert terhemre vannak, nem kívánom, és aztán elmondja büntés ünneplést, nem szenvedhetek el. Jó lenne megtanulni, hogy Jézus Krisztus nélkül nincsen igazi ünnep. Mert Jézus Krisztus nélkül minden ünnep csak üres szokás. Mert Jézus személye az, aki az ünnepet igazán ünnepé teszi. És mivel testvérek, ma is nagyon sokan más kapnak az ünnepektől, mint várnak, éppen ezért ma is az jellemző az embereket, hogy mennek kifelé. Úgy, mint ahogy ez a két emmausi férfi elindult Jeruzsálemből kifelé, ők még azt olvassuk, hogy Emmaus felé mentek, ma így mennek nagyon sokan kifelé. Kifelé mennek az egyházból, kifelé mennek a templomból, és kifelé mennek a közösségből. És nagyon sok ember az jellemez, hogy céltalanul bolyoganak. Vergőnek nem találják a helyüket. Ma reggel, amikor még leírtam néhány gondolatot, az a történet jutott az eszembe, Mózes második könyvéből, a 33. részből, azután, hogy felépítette Izrael az aranybolyút és ott hajbolygót, emiatt ugye Isten haragját hívták ki maguk ellen, és aztán Isten később azt mondja Mózesnek, az általa rendelt vezetőnek, hogy tovább kell menni. Na de azt mondja Mózes, rám bízta Uram ezt a népet, és azt mondott, hogy vezessen. Na de azt nem adtak tudtul, hogy kit küldesz velem. Egyáltalán ki fog végig kísérni ezen az úton. És akkor ott van a második Mózes könyvében, a 33. részben, a 14., 15. és 16. versben. Azt kérdezi Isten Mózestől, megnyugtat-e téged, hogyha az én orcám veletek meg. És azt mondja erre Mózes, igen Uram, ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne vigyél tovább bennünket is. Hogy hiszen hogyan különböztetnének meg minden más néptől a földszínén, hogy a te néped vagyunk, hanem abból, hogy velünk jössz. És drága testvérek, ezek az emmausi férfiak mindent a háduk mögött hagytak. Ott hagyták a nagypénteket, ott hagyták az ünnepet, Jeruzsálemet, a közösséget. És ahogy távolodtak Jeruzsálemből, és távolodtak külsőleg, meg belsőleg is egymástól is, egyre nagyobb árnyék lett körülöttük, és mire hazaértek, majd erről fogunk hallani az elkövetkező estéken, teljesen besötétedett. És nagyon sok embernek az életútja ilyen, mint ezeké a derék emlósjaké. Vannak, akik nem veszik észre, vagy nem akarják észrevenni, hogy már régen árnyékban járnak, vagy sötétségben élnek. Távol a világosságtól. És vannak, akik egyenesen megszokják, megszeretik a sötétséget, meg berendezkednek a sötétben. János evangéliumában az első rész 5. versében olvassuk, hogy az igazi világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. És sokan úgy élik az életüket, mint a pincebogarak, hozzászoknak a sötéthez, és hogyha hirtelen valami fény kapnak, akkor fejüket veszve menekülnek a fény elől. És Jézus Krisztus nélkül ezt az egész emberiséget, valamennyiünket az jellemez, amit Füle Lajos emberek Jézus nélkül című versére írt, ennek az első verszaka így szól, vakutakon bolyongva járnak, céltalanság kíséri őket, bufelejtő nagyakarással néha-néha összevelődnek, szétlibbennek riadtan újra, mennek tovább jobbat keresvén, és a végén jön a felszólítás az Isten népe felé, törp át az élet kenyeréből, egy darabot számukra testvére. És azt mondja, hogy az a legnagyobb problémájuk, hogy nincs Jézusuk. Jézus nélkül élnek, nem tudják, hogy merre tartanak. Vakutalkon, céltalanságban. És néha-néha bufelejtő nagyakarással még összeverődnek. Ünnepelnek még egy kicsit, csak nem tudják, hogy mit és kik. És aztán, mint amikor a varjak közé követ dobnak, szétlik bennek riadtak újra, mennek tovább jobbat keresvén. Csak nem tudják, hogy hol van az igazi jó. És azt mondja, hogy ti, akik tudjátok, törjetek az élet kenyeréből nekik egy darabot. Ragyogtassátok fel Krisztust. Ezekről az emberekről testvérek azt is olvastam, hogy miközben mentek hazafelé, beszélgettek egymással mindarról, ami az elmúlt napokban történt. Újra és újra felelevenítették az elmúlt napok eseményeit. És bármilyen szomorúak voltak, meg majd kiderül, hogy reménytelenek is voltak, mégis legyen az ő dicséretükre mondva, hogy Jézus Krisztusról beszélgettek. Mert hazafelé menve is Jézus volt a téma. És ma este az a kérdés, hogy amikor jövünk egy-egy Isten tiszteletre, vagy amikor hazafelé megyünk a templomból, egyáltalán szóba kerül-e még Jézus? És hogyha megszólított bennünket az ige, és kaptunk valamilyen személyes üzenetet, egy-egy ige hirdetést, akkor mindjárt hazafelé menet meg tudjuk-e osztani? Meg tudjuk-e beszélni egymással út közben? Vagy mindjárt kimentve a templomból elfelejtünk mindent, és egészen másra terelődik a beszélgetésünk. A mai embernek testvérek az a legnagyobb nyomorúsága, és száfoljatok meg, hogyha nem így van, hogy már beszélgetni sem akar, és nem tud. A technika világában elfelejtettünk beszélgetni. Nincs már egymás számára mondani valunk, és nincs már egymás számára üzenetünk. És néha azért félünk az őszinte beszélgetésektől, mert nem merünk egymás szemébe nézni, mert kínosan érezzük magunkat a csendben, mert hozzászoktunk ahhoz, hogy mindig ordít vagy bömböl valami körülöttünk. És éppen ezért nagyon sokszor ezt látom, és én nem ezek modern technikai dolgok ellen vagyok, de nézzétek meg, a tömegközlekedési eszközökön, ha megyünk, legyen az egy vonat vagy egy busz, mindenkinek a füle be van dugva, mindenki bámul egy irányba, a keze jár lennek fel, üzenetek, és nem gondol arra, hogy kívül mellette esetleg meg lehetne szólítani, lehetne vele beszélgetni, meg lehetne vele ismerkedni. De ugyanez történik otthon is. Együtt van a család esténként, lehetne végre leülni, megbeszélni, kiértékelni a napok eseményeit, hogy kivel mi történt, ki minek örült, kinek mi nem sikerült, ki hol akadt el, kinek miben lehetne segíteni. De amikor a nagy nappaliban összegyűl a család, akkor mindenki egy irányba néz, amit úgy nevezünk, hogy tévé, és jaj annak, aki megmer szólalni, megtöri a csendes. Ugye? Mindenki odafelé bámul. És nagyon sokszor ezért van az, hogy el vagyunk egymástól hidegülve. Egy fedél alatt élünk, de nem tudjuk azt, hogy mi foglalkoztatja a másikat. A házas társakra rá lehetne nagyon sok helyen írni kívülről, hogy páros magányban élnek. Van még férjük, van még feleségük, nem is halt meg, nem özvegyültek meg, csak el vannak veszve. Egymás számára is, a legnagyobb baj az, hogyha az Isten számára is. Nincsen egymás számára mondani valójuk. És elmondott emléki Bárhegyi Ferenc lelki, kedves pszichológus barátom, kivel többször szolgáltam, ő mondta el egyik alkalommal, egy előadásában is, mindig szoktam a fiataloknak mondani, mert tárgyalást kérek a házasságokra és jönnek beszélgetni, hogy aztán nagyon sokat beszélgessetek egymással, ha összeházasodtok. És néznek leám, hogy kérdő szemekkel, hát az lesz a legtermészetesebb. Hát akkor együtt fogunk lakni, lesz egymás számára mondani való. Aki meg kezdőleg már benne van, az úgyse tapasztalatból, hogy milyen sokat szoktunk beszélgetni. Egyik lelkész barátom mondta el Kárpátalján, ő is szolgált a négy gyülekezetbe, az volt a ment szolgálatba, feleségem pihent, egész a munkája volt, kiírta egy tetőre, rátette az asztalra, hogy körülbelül délután 4-kor jövök. Például hazaérkezett, addig a feleség is ment, mert hitoktató is volt, meg volt még mellette egy világi állása, ott volt a következő cédula, ebéd a hűtőbe. És így kommunikáltak egymással napokon keresztül. Azt hiszem, hogy eléggé ismerő dolog ez, hogy megtanulunk, ha még jó helyzet, ilyen papírral érkezik. És aztán testvérek, sokszor nem tudjuk, hogy mi foglalkoztatja a gyermekeinket, meg sokszor nem tudjuk azt, hogy mi foglalkoztatja az időszüleinket. Annyira várnak már, hogy egy kis ajtót nyissunk rájuk, kevéssel is beérni, csak egy kis idő leülni hozzájuk, megsimogatni őket, meghallgatni őket, mert úgy szeretnék valakinek elmondani, ami a szívükben van. És azon is elgondolkodtam, amikor készültem, hogy ez is nagy nyomorúság. De ettől még nagyobb nyomorúsága az emberiségnek az, hogy nem csak egymással nem tud már a mai ember beszélgetni, de elfelejtett az Istennel is beszélgetni. És ez sokkal nagyobb nyomorúság. Mert az Istennel beszélgetni azt jelenti, hogy imádkozni. Így tanítjuk a fiatalokkal is a konfirmációs kátéban, hogy az imádság az Istennel való beszélgetés, amelyben hálát adunk neki az ő jóságáért, kérjük az ő további segítségét, és engedelmesen alárendeljük magunkat az ő szent és jó akaratának. És miért felejtettünk el az Istennel beszélgetni? Mert nagyon sokan, amikor azt mondjuk, hogy szokott-e valaki imádkozni, akkor a legtöbbször az a kérdés, hogy az meg miért kell. Meg valaki azt mondja, hogy az imádkozás nem más, mint ráélő emberek felesleges időtöltése. És mivel nekünk nincsen időnk ilyesmire, feleslegesnek főkép, ezért nem imádkozunk. Ne haragudjatok meg, lehet, hogy lesz majd néhány ilyen komikusnak tűnő történet, nem akarom elkomédiálni az egészet, de most hozta elém az Isten, hiszen nem véletlenül. Az történt, hogy egy úri társaságban meghívtak egy falusi parasz bácsit is. Aztán, amikor arra került a sor, hogy az asztalt megterítették és le kellett ülni, ez az egyszerű emberke, aki keményen dolgozott a két kezével, de azért az Istennel beszélgetni soha nem felejtett el, mert rendszeresen olvasta a Bibliát, meg imádkozott. A többiekkel ellentétben nem az erőeszközök után kapott, hanem szépen levette a kalapját, megállt, meghajtotta a fejét, és elment az asztali áldást. Persze az egyik úriember mindjárt kiszúrta, és olyan dőfösen, egy flegmán megkérdezte, mondja bátyám, maguk felé szokás még imádkozni. Azt mondja az öreg bácsi, hát nem nagyon, nem mindenki gyakorolta. Jött megint az epés megjegyzés, na úgy, akkor biztos az ilyen maradjak, meg ügyefogyottak szoktak csak imádkozni, mint ön itt közöttünk. Erre mondja a bácsi, azt sem mondanám, hogy csak a maradjak imádkoznak. Egyre egy bátrabb lett és belenézett ennek a művelt embernek szemébe, és azt mondta, hogy tudja, fiatal ember, nekem ott van az udvaron, van egy disznóvólam. Van benne egy kocám, meg van benne 10 malac. Amikor én kibulírom, elindult a váljúban moslékot, és azok kirohannak, egy se imádkozik közülük. Az egész testvére teli találat volt. Mert hát az oktalan állat, az tényleg nem imádkozik. Az nem mond el egy hálaadást az evés előtt. De az Isten képére és hasonlatosságára teremtett embernek is nagyon sokszor már nincs ideje erre sem. Egészen természetesnek veszi ezeket a dolgokat. És éppen ezért nagyon sok emberen teljesedik be, amit a 162. Halleluja énekünkben, pont az első versében ír az énekíró, mennyi békét elveszítünk, sírva hordjuk bánatunk. És tényleg sokakra jellemző, hogy békességük sincsen, nincsenek megbékélve Istennel, sem önmagukkal se, sem jött a másik emberrel se, és sírva hordjuk bánatunk, pedig van megoldás, és elmondja, hogy mi az oka, mindazért, mert ő imában, ő hozzá nem fordulunk. Azt is olvastam ezekről a legbelekről, hogy miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Ők viszont Jézus lesz az ismeretlen utitása, nem ismerték fel. És milyen meglepő dolog, hogy nem kérték Jézust, nem hívták Jézust, sőt nem is hitték, hogy feltámadt a halálból, de Jézus Krisztus kereste fel őket, ő kezdeményezte velük a találkozást. És testvéreim, az a Istennek egy csodálatos ajándéka, hogy a mi életünkben is megtörténhet mindez. Mert az evangélium éppen az, hogy Jézus mi utánunk is utánunk jön, és ott keres meg bennünket, ahol vagyunk, és úgy keres meg, ahogy vagyunk. Akkor is megkeres, ha nem hívjuk. Akkor is megkeres, ha nem kérjük, vagy sokszor még nem is akarunk róla tudni. De ő már mindent tud rólunk. Tudja azt, hogy milyen utakon járunk, honnan jövünk, milyen kereteket hordozunk. És az a nagy kegyelme az Úristennek, hogy Jézus ott van velünk az úton, akkor is, hogyha nem vesszük őt észre. Az az ige is eszembe jutott még reggel a János evangélium a 11. részéből, amikor ugye hívják Lázár beteg ágyához Jézust, a Betániai testvérek üzenet, amit szeretett, és Jézus mindjárt visszaüzent, hogy ez a betegség nem halálos, arra való, hogy megdicsőjön át az Isten fia. Aztán fel van jegyezve, hogy szerette Jézus Máriát, és a Mátát, a testvérüket, Lázár. Mondhatná az ember, aki felületesen olvashatna, szép is szeretett, nem kérek, hogy bele. Nem megy segíteni, Lázár meghal, és a betegágya mellől is, meg a ravatal mellől is hiányzik Jézus. Testvérek sérti, a tanítványok sérti, és aztán egy néhány nap múlva Jézus elindul. És azt mondják a tanítványok, hogy most akartak ott megtölteni a zsidók és oda még. Azt mondja Jézus, Lázár, a barátunk elaludt. Megint nem érti. Hát, ha elaludt, majd felébred. Jézus azt mondja, meghalt, de örülök, hogy nem voltam ott, ti értetek, hogy higgyetek. És mi történik, amikor megérkezik? Mindjárt jön a két testvér, először ugye Márta, majd később őszintén Máriának, hogy a mester itt van és hív téged, és mind a kettőből talán a fájdalom is, meg a vár is kimondatja, ha itt lettél volna, nem part volna meg az én testvérem. De most már hiába jöttél, elkéstél. És testvérek, hány olyan ember van ma is, aki a gyászban is, a veszteségben és a nyomorúságban is azt mondja, ha ott lett volna az Isten abban meg abban a helyzetben, akkor az nem történhetett volna meg. És honnan merjük benne a bátorságot azt mondani, hogy nem volt ott az Isten. És hány ember fogja majd hallani Krisztustól, hogy ott voltam. Csak nem vettél észre, nem ismertél fel, nem akartál rólam tudni. Bizonyára sokan vannak közöttetek, akik ismerik Turnazei Erzsébetnek azt a nagyon szép versét, ő fordította azt a németből a látványokat. Amikor azt mondja, hogy a legnagyobb nyomorúságban nem látom csak egy pár lábnyomát. Hát Uram, nem ezt ígérte. És pont amikor a legjobban segítségre lett volna szükségem, magamra hagytál a legnagyobb ígségben. Ez az örök ember panasza. A válasz az Úr kézen fogott, és ezt mondta, gyermekem, soha nem hagytalak el. Mert azért látod csak egy pár lábnyomát, mert a legsúlyosabb próbák alatt én a vállaimon hordoztam. Jó lenne ezt tényleg megtanulni, hogy ő ott van. És azért olyan csodálatos testvérek, hogy ő már sokkal előbb ott volt. A 139. Zsoltárban, a 13-tól a 16. versig terjedő szakaszban azt mondja Dávid, te alkottad vesémet, te formáltál engem anyám méhében, magasztallak, mert csodálatos vagy. Láttál a szemeim alattalan testemet, csontjaim nem voltam elrejtve előtte. A múltkor a konfirmandusoknak beszéltem erről az igéről, 16. versből, hogy könyvedben a nap meg volt minden írva felőlem, a napok is, amiket nekem szántál, holott még egy sem volt meg azok közül. És mondtam, hogy nézzétek, mekkora csodálatos az Isten, nem? Hogy ő már akkor is tudott róluk, hogy ismert minket, amikor az édesanyánk ott hordott a szivar. Még fel se sírtunk ebben a világban, sőt, mielőtt megszülettünk, ő már azt is tudta, hogy ezen a földön meddig fogunk élni, hány évet. És erre csak csodálkozni lehet, hogy ilyen Isten van. Ilyen Isten szólíthatott meg úgy, hogy atyám. És az is nagy ajándék testvére, hogy Jézus Krisztus így lépett mellénk is oda, kéletlenül, hivatlanul, meg ismeretlenül, amikor Isten kegyelméből megkereszteltek bennünket a templomban. Így lépett oda mellénk a hittanórákon és a konfirmációórákon. Amikor sokat hallottunk róla és ismerteket szereztünk róla. Így lépett mellénk a konfirmációi ünnepén, amikor a lelkész a fejünkre tette a kezét és megáldott minket egy-egy igével. És így keresett meg bennünket Jézus, talán éppen a házasság kötéskor. Amikor megálltunk a párunkkal az urasztala mellett, fogtuk egymásnak a kezét, és bocsássatok meg, majd mindjárt mondok ehhez egy kis történetet. Lehet, hogy már az eszünk nem is ott járt, amit a lelkész mondott, azt mondtuk, hogy legyen már vége, aztán kezdődjön a vacsár. Van egy nagyon kedves, hívő házaspár, barátom, testvérem, ők a Budapest Pasaréti gyülekezetben szolgálnak, és most ők vették már át Várhelyi Feri bácsitól, akit ugye hazavitt az Úr, a Biblia és házasság gondozó szolgálatnak a vezetését. Ők mondták el, hogy megtérésük előtt hatalmas vállalkozásuk volt. És versenytek egymással a férfi meg a feleség, hogy minden nap kikeres több pénzt. Este, amikor hazamentek, csak ez volt a téma, hogy kinek mennyi volt a bevétel. Volt akkor már két gyermekük, akik emellé rendeztek egy babysittert, megengedhették maguknak, hogy mosónőt, meg vasalónőt is meg tudtak fizetni. Anyuka is teljesen belevetette magát a karrierépítésbe, apuka meg még inkább. És elmondták, hogy néha, amikor fel kellett volna oldalon a stressz alól, ezt az asszony mondta el bűnbánattal, de nagy örömmel, azt mondta, hogy úgy mentem a pesti forgalomba, hogy 4-5 viszkit megkaptam, utána beültem a volánhoz, a hátsó ülésem meg 1 millió forint volt tetve. És Isten különös kegyelme volt, hogy egyszer se törték fel a kocsit, nem rabolták ki őket, nem okozott se magának, se másoknak balesetet. És azt mondta, hogy egyszer az lázta meg, amikor az egyik kolléganője balesetben meghalt. És ott maradt távol a kicsi gyermeke, vele egykorú volt az övé is a kutyának. Hazament és elkezdett rajta gondolkodni, hogy amíg a karriert épít, pénzt keres, a gyermekét más neveli, mire hazamegy, akkor áll a gyerek alszik, nem is veszi az ölébe, nem kérdezi meg, hogy hogy van, nem olvas neki egy mesét, nem játszik a rejtőtöbbé, a többé. Na de ezt elpesegette magától, mert hát a pénz volt az Istenek. És testvérek, egészen odáig ment a vállalkozásuk, hogy alvilági illetékesek megfenyegették őket, hogy egy kicsit féljenek, mert ha nem, akkor valami baj lesz, és ők fogadtak szintén egy alvilági ügyvédet, és visszafenyegettek, hogy nem félünk tőletek. A vége az lett, hogy teljesen majdnem, hogy ráment a házasságukon. Egy pénzkeresésbe az asszony elköltözött a két gyerekkel, a férfi is ott ült az irodában, és azt mondta, hogy az egyik délelőtt ott volt bennem, hogy én, a büszke férfi, a magabiztos férfi, aki úgy gondoltam, hogy na én aztán megmutatom, meg tudom én a családomnak teremteni Isten nélkül is, ami jár, és ott álltam egy megoldatlan problémával. És ennek a férfinak legyen áldott az emléke, egy hívő édesanyja volt, aki rendszeresen járt a pasaréti gyülekezetbe, és látva az ő gyermekének a házasságát, verdődését, nyomorúságát, meg a nagy pénzhaj hátszolását, nem szűnt meg imádkozni értük. Azt mondta a férfi, hogy az egyik nap, amikor ott ültem a irodában, és kétségbe estem, hirtelen azt mondta, oda nyújtam a telefonért, és felhívtam a tudatkozót, és megkérdezte, hogy mondjál már nekem, hogy hogy lehetne a pasaréti gyülekezet lelkészi hivatalát elérni. Elállultál a telefonszámot, ő mindjárt hívta, és éppen Cseri Kálmán lelkészi testvérünk vette fel a telefont. Megbeszéltek egy találkozót. És amikor mondta a tiszteletes, hogy vasárnap, akkor jöjjenek az Isten tiszteletet. Mind a ketten a feleségére. Felhívta a feleségét, úgy készül, hogy vasárnap megyünk a templomba. Elmegy az ezen. Templomba. Eddig soha nem tudtam. Na de, menjünk. És elmondták, hogy amikor végighallgatták az Isten tiszteletet, már akkor minden üzenet nekik szólt. Aztán a végén elmentek a lelkész hivatalba, leültek a lelkészet szemtől szembe, és ott kitáloltak, persze, hogy egymásra is mutogattak, hogy ki a hibás, hogy idáig jutottak. És a végén azt mondta nekik Cseri tiszteletes, hogy a maguk házassága már olyan mélyen van, hogy ezen csak Jézus Krisztus segíthet. Na de búcsúzóval engedjék már meg, hogy felolvasson nekik egy igét, 1 Mózes 2.24-en felolvasta, annak okáért elhagyja a férfi atyát, anyját, ragaszkodik a feleségéhez, lesznek ketten egy testét. És ha hiszik még, hogy ebből a tönkrement házasságból mégis lehet valami, Jézus újraformálhatja, akkor tessék megpróbálni. Ott a pasaréti templom előtt elmondták testvérek, hogy leültek ott egy padra, egymással szembe, egymás kezét fogták, egy órán keresztül csak sírtak, szóba se tudtak ütni. Aztán bocsánatot kértek egymástól, és ott a sokan nem lehézték őket normálisnak, a pad mellett letérdepeltek a kőre, kérték Jézust, hogy bocsásson meg a bűneiket, könyörüljön rajtuk, és szeretnék újra kezdeni vele. Még akkornap délután visszaköltözött a rosszony gyerekekkel a férfihoz. És mi volt a délutáni program? Elővették a házasság kötésük alkalmával készített videókazettát. Az betették a videólejátszóba, megkeresték a templom részt. És majd van ott testek, amikor az a lelkész, aki áldást kért annak idején a házasságukra, ugyanazt az igét olvasta fel, amit Cseri Kálmán a lelkész hivatalban, hogy elhagyja a férfi atyát, anyját, ragaszkodik a feleségére, és lesznek ketten egy testét. És azt mondta a férfi, hogy ahogy nézte a felvételt, ott már szégyenél van Isten előtt, majd a föld alá süllyed. Mert mivel a Kálvin téli református templomban volt a házasságkötés megáldása, az én szemem az alatt a fél óra alatt mindent bejárt. hol az orgon, a hánsik van rajta, meg milyen a mennyezet, meg milyen a karzat, csak éppen arra nem figyelt, amit a lelkész mondott, olyan kínos volt az egész, és azt mondta, hogy ezért voltak hálásak az Istennek. Hogy amikor ő téved a mennyezetet, bármogta meg a karzatot, Isten már akkor útravalóul szólt hozzájuk, és terve volt velük. És hadd mondjam most testvérek, bocsássatok meg, hogy ilyen részletesen kitértem rá, hogy azt a nagy vállalkozásukat felszámolták, megértették, hogy így nem mehet tovább, szinte mindenket eladták, elkezdték újra, most egészen szerényebben élnek, nagyon nagy szeretetben, és Isten még két gyermekkel megajándékozta őket. Most nevelnek három leányt, meg egy fiút, nagy szeretetben, békességben, beálltak ebbe a szolgálatba, és most már arra tették fel az életük hátralévő részét, hogy olyan házas párokon is segítsenek, és mutassák az utat, akik valóban megjárják a mélységet, akik tönkre mennek, és elmondják, hogy Jézussal lehet másképp. Megváltozik minden. És ez a kegyelem, hogy ott van velünk Jézus, a gyászban is, meg a veszteségben is. Azt kérdezi Jézus ezektől, az emberektől, hogy miről beszélgettek úton, és még a Károliba olvassuk, hogy miért vagytok szomorúak. Azt mondja az ige, hogy előtt szomorúan megálltak. Lassan befejezem és összefoglalom, sokféle oka lehet ma a szomorúságnak. Ugye olvasunk a Bibliában is szomorú emberekről. Anna nagyon sokáig szomorú volt, mert nem volt gyermeke. És amikor egyszer megálltott az Isten előtt és kiöntött a szívét, és Éli azt mondta, hogy eredjen békességgel, és Izrael Istene teljesítse kérésedet, amit kértél tőle, olyan szép volt a Sámuel első könyve első részének a végén, felkelt Anna, evett és ivott, és nem volt többé szomorú az arca. Hogy gondolják, hogy csak amikor Józseffel be volt zárva a börtönbe, a fáraó pohárnak, amely sütőmestere, és egyik reggel felébrednek, és látja, hogy izgatottak, és mindjárt azt mondja, hogy miért, mi van veletek, miért ilyen szomorú az arcotok ma reggel. És mindjárt elmondják, hogy láttunk egy gyámot, és nincs, aki megfejtse, és József az Isten embere, meg Istennél van megfejtés, beszéljétek el nekem. Aztán Isten segítségével megmagyarázom. És nem olyan régen olvastuk, amikor Nehémiást nagyon lesújtja az a sok-sok szomorú hír, amit Jeruzsálemből hall, hogy a templom romokba hever, nincs, aki felépítse a falat, meg a templomot sem. Emiatt napokon át azt mondja, bőtöltem, gyászoltam, sírtam, imádkoztam a mennyi Istenének. És amikor megáll Artasasztán király előtt, akkor azt mondja, miért szomorú az arcod. Előtte ott mondja, hogy nem szoktam szomorú lenni előtte. De a király kiszúrta, miért szomorú az arcod, nem vagy beteg. Nem egyéb be, csak a szív szomorúsága. És a végén elmondja, és tudjuk, hogy az Isten jó indulatot érez a királyba, és hazaengedi, hogy a lerombolt várost újra építse. És ebből testvérek, azt értettem meg, hogy ott van a könyvében, az 5. részben az, amikor ott van, hogy a szentek imádságai azok, amelyek ott vannak az arancsészével, tele füstölőszerrel, amelyek felhatnak az élő Isten elé. És ez a nagy kegyelem, hogy oda lehet ma is állni a királyok királya elé, a názáreti Jézus Krisztus elé, és el lehet mondani, hogy mi a szívünknek a szomorúsága. Ennek az emberiségnek az is a legnagyobb problémája, hogy ma már semminek nem tud örülni. És nagyon sok embernek az életét az jellemzi, amit a Jóel próféta könyve első részében olvasunk, hogy eltűnt az öröm is az emberekről. Isten viszont nem akarja, hogy ilyen szomorúak maradjunk. És ma este hadd fejezzem be azzal, hogy azt olvassuk, hogy miközben Jézus kérdezi ezeket az embereket, ők szomorúan, de megálltak. Ma nagyon sok embernek az a baj, hogy már megállni sem tud. Állandóan rohad. Ők megálltak. És ezeket az estéket itt, Targonán,
meg az elmúlt estéket ott Dédes Lapolcsánkban is ezért készített az Isten, hogy megálljunk, hogy lehessünk abban a nagy rokonárban, amelyben élünk, hogy lehessen az Istennek beszélni velünk. Van Győri József lelki pásztornak nagyon sok szép verse, és ebből ma este egyet hadd idézek, lehet, hogy sokan ismétek, az a címe, Levél a kórházból mindenkihez. Ennek az első versét idézem. Mindenkihez, aki csak fut szalad, gyalog, motron, autó, vonaton, villamoson, a hétköznapokon, vasárnapokon. Álljatok meg rohanó emberek, hadd beszélhessen az Isten veletek, és tárhassa fel az örökéletet, mert Jézus Krisztusban a földre érkezett. Halálba fut fárasztó utatok, Jézus nélkül rohanó vándorok. Az a kérdés, hogy fánunk-e erre időt, és megállunk-e, figyelünk-e majd az Isten szavára, vagy Jézus Krisztus nélkül zakatolunk tovább. Áldjon meg bennünket az Isten, hogy valóban le tudjunk lassítani, meg tudjunk állni, és aztán hadd tudjuk megérteni azt az üzenetet,